Kulturális percek.
Köszöntöm hallgatóinkat, Exterde Tibor vagyok. A következő fél órában az Inforádió e-heti kulturális anyagaiból válogatunk. Összesen 674 színházi előadás, több mint 90 ezer néző, ez az idei Dériné program eddigi mérlege. A kulturális programok folytatódnak, szerdán elkezdődött Sátoralja új helyen a Dériné Fesztivál, amely 11 helyszínen 5 napon át több mint 70 ingyenes eseménnyel várja az érdeklődőket. A Dériné program igazgatójával, Kisdomonkos Márkkal, Rozgonyi Ádám beszélgetett.
A társulat előadásai mellett az országjárás alprogram, illetve a Vándorszínház alprogramunknak köszönhetően eljutottunk, több mint 91 ezer néző látta eddig. Ugye ezek a számok még nőni fognak, mert a nyár végéig van, vagy júliusi az időszámítása a társulatnak. Ugye mi a klasszikus színházi társulati léttel azért eltérően vagyunk, ugye a színházak általában június közepéig játszanak. Nekünk a Dériné társulat tagjai július végéig játszanak itt a Dériné Fesztiválon. Zárjuk az évadot, és az itteni előadásokkal fejezzük be az évadot, és egy rövidebb szünet után szeptemberben folytatják a munkát. Viszont az országjárás és a Vándorszínház alprogramunk pedig a nyáron is fut és teljesedik ki a Vándorszínház esetében, tehát ezek a számok az évad végéig még tovább fognak nőni, és a szeptemberi újrakezdésre indítjuk újra a számlálókat. Tehát gyakorlatilag ez.
A Dériné Fesztiválon egyébként milyen programokkal várják majd az érdeklődőket?
5 nap, 11 helyszín és több mint 70 programmal várjuk az ide látogatókat. Nap egy ízig-vérig Dériné programos előadással indultunk. Ugye a tavalyi drámaíró műhelyünkben született Jánosi Ferenc által írott színdarabot a társulat, Dériné társulata előadásában az érendezésemben láthatta a Sátoralja új közönség. És hál' Istennek nagyon nagy siker volt, nagyon boldogok voltunk, úgyhogy jó felütéssel indult a harmadik fesztiválunk. De a Dériné társulat előadása is látható lesz a későbbiekben szombaton, így a Bakos Kis Gábor által rendezett Lovagias ügy cím előadása, de Békés Csaba Jókai Színház is jön hozzánk, illetve még rengeteg-rengeteg koncert, úgy mint a Besodrom vagy az Orevoer zenekar jó voltával, tehát abszolút színes az idei program kínálat is. És ami nagyon fontos, és ami a missziónkat még jobban alátámasztja ezen a fesztiválon is, szóval van egy Teáter Vágen nevezetű mozgó színpadunk, és itt 7 különböző településen, itt Sátoralja újhely környékén megy ez a mozgó mobil színpad, megáll, kinyitja a csomagtartóját, és abból elővarázsolódik egy színpad, ott pedig Fabu Boncsi Báb színházának lesznek előadásai. Az idei évben egy nagyon nagy újításunk, már a Dériné program tekintetében is, egy új alprogrammal bővültünk. 11 éves előkészületi munka és különböző részegységeinek kipróbálását követően az idén útjára indult a Kult Áp belenőzt a kultúrába, a középiskolás korosztályt előadó művészeten keresztül megszólítani hivatott alprogramunk. Ennek köszönhetően 43 középiskolában értünk el, szerintem 15 ezer középiskolást aktívan, úgyhogy megszálltuk gyakorlatilag az intézményeket, és egész napos programokkal hívtuk őket, volt tantermi színházi előadás, színházi előadás, rendhagyó irodalom, vagy rendhagyó történelem óra, vagy rendhagyó torna, vagy mozgás, táncóra, rendkívül színes programokkal szórakoztatok, és nagyon nagy elégedettség volt mind a diákok, mind a tanárok részéről. És ennek az alprogramunknak egy kicsúcsosodása, kiteljesedése a Kult Camp, egyébként a táborásza felhívás veszi kezdetét itt Sátoralja új helyen a Rákóczi Szövetség táborában. Velük közös együttműködésben valósítottuk meg, és a Rákóczi Szövetség már az évközbeni programokban is részt vett velünk a középiskolákban. Ez egy olyan esemény, amely gyakorlatilag egybe gyúrja a középiskolai tábor, az előadó művészeti verseny és a fesztivál hangulatot életérzés, tehát mindegyik főprogramon részt is vesznek, és eljönnek majd a színházi előadások, a koncertek, és a természetesen csomó-csomó napközbeni programmal szolgálunk majd a gyerkőcöknek, hogy ez az idei év legnagyobb újítása.
Kisdomonkos Márk színművészt, a Dériné program igazgatóját hallották. A kultúra a területfejlesztés egyik eszköze, mondta az Inforádió Aréna című műsorában Mikkel Friderika, a Veszprém Balaton 2023 ZRT programfejlesztési igazgatója. Borga Gyula Veszprém polgármestere hozzátette, hogy a Veszprém Balaton 2023 Európa kulturális fővárosa projekt programjai közül neki a hosszú asztal piknik volt az egyik legkedvesebb. Van olyan program, ami mögé oda lehetne írni, hogy a programigazgató és vagy a polgármester ajánlásával, tehát kedvenc, amire azt mondják, hogy ezt mindenképpen barátilag nézzétek meg.
Nekem 3 gyerekem van, nem tudom megmondani. Tehát nyilván nem lehet arra kényszeríteni egy szülőt, hogy megmondja, hogy melyik a kedvesebb. Nagyon nehéz lenne választani, és ebben nyilván szubjektum is benne van, hogy az ember melyik az a művészeti ág, vagy művész, akit talán jobban kedvel, mint mást. Nekem egy óriási élmény volt a hosszú asztal piknikünk. Egy nagyon egyszerű felhívást tettünk közzé. Lent a Sédvölgyben, ami egy gyönyörű természeti környezet. Fehér abroszos asztal sort készítettünk, ami nagyon hosszú volt, nem tudom hány kilométer lett 3. a vége, és egy felhívást tettünk közzé, hogy jöjjön mindenki, és legyen egy nagy közös piknikünk. A veszprémieknek, a balatoniaknak, a bakonyiaknak, a balatonfelvidékieknek. És mindenki hozta a otthon sütött süteményeket, az otthon készített ételeket, az otthon főzött pálinkát, az otthon készített borokat, és egy igazi, jókedvű, vidám hangulatú, közösségi élmény volt. És nem volt világsztár, aki fellépett. Ott volt 3000-4000 ember, az egész régió megjelent. És mindenki hozta azt a kedvességet, amivel egyébként vendégül lát valakit. Szerintem ez egy ilyen eszenciája is volt ennek a programnak, hogy itt sűrűsödik az, hogy ez miről szól, hogy helyiekről szól, és arról, hogy szívesen látunk mindenkit, aki hozzánk jön. Bármilyen nehéz és bármilyen kihívások előtt is vagyunk, vannak olyan pillanatok, amikor ünnepelni szükséges. Ez például olyan, amit muszáj, hogy tovább vigyünk, mert a helyiek, akik eznek részesei voltak, azok azt mondják, hogy ez nem szabad, hogy nem csináljuk meg minden évben.
Programfejlesztési igazgató.
Hiszen nekem is eddig ez volt az egyik legkedvesebb. Nekünk is azok a programok a legkedvesebbek, legfontosabbak és legjobb emlékek, ahol tényleg találkozásokra van lehetőség. Egy nagy koncert, nagyon jó, sok mindenkinek egy életre szóló élmény, és rengeteg ilyen történik velünk is szerencsére, de mégse, valahogy mégse ezek azok, hanem sokkal inkább ezek a kis alkalmak. Én egyébként Veszprém mellett párhuzamosan egy kis faluban élek, és én azt láttam az elmúlt években, hogy mennyire hiányzik a kis településekről. Vannak a turisztikai szolgáltatások, a helyiek meg vannak.
Párhuzamosan velük.
Igen, és rengeteg olyan projektet, programot indítottunk így útjára, ami tényleg kifejezetten a kis falvaknak kulturális életéhez, közösség életéhez ad muníciót, segítséget, támogatást, és valahogy nekem ezek a legfontosabbak, mert a kultúra egyben a területfejlesztésnek egy eszköze, a vidékfejlesztés egy eszköze. Fontos nyilván az infrastruktúrális támogatások, a fejlesztések, de a visszajelzések nem ezek kapcsán születnek leginkább, hanem olyan folyamat indult el, legyen az egy bakonyi kis település, Lókút, vagy akár Bakonybélben, vagy az említett Vöröstón, tehát hogy olyan apró dolgok indultak el, ami összehúzta a helyeket, és tényleg, mint a mi hosszú asztal piknikünk Veszprémben, folytatásért kiáltanak helyben, és nem csak kiáltanak, hanem tesznek is.
Koncertek, vers, színház és közösségi programok várják egész nyáron az érdeklődőket a Petőfi Irodalmi Múzeum kertjében. A PIM kert labor programjairól Rozgonyi Ádám kérdezte Erlic Jánost, a Petőfi Irodalmi Múzeum marketing vezetőjét.
Nagy várakozásunkra és egy nagyon nagy munka után sikerült egybenyitni a Károlyi kertet és a PIM udvarát, ami igazából átalakult egy kerté közparká, és a Károlyi kert és a PIM udvara együtt visszaadta azt a történeti kertet, ami a palotához tartozott eddig is. És az idén egy olyan programsorozattal várjuk az érdeklődőket és a látogatókat a kertbe, amely alkalmazkodik egyrészt ehhez az egybenyitott parkhoz, tehát nem tolakodóan, nem egy nagy színpadon, hanem a kert különböző zúgai, sarkaiban, egy kis színpadon, vagy éppen a kert felépítményeit, vagy részeit használva jelennek meg, hol egy felolvasó színház, hol egy irodalmi program, ahol például Csukás univerzumába engednek betekintést az érdeklődnök, hol pedig egy unplugged, akusztikus jellegű kis koncert. Úgyhogy ez a PIM kertlabor nyári fesztivál, ez több típusú programokkal, és igazából alkalmazkodva a kerthez olyan kulturális csemegéket nyújtanak az ide betérőknek, hogy akár úgy is lehet őket élvezni, hogy konkrétan eljövünk a programra, és az elejétől a végig, végigüljük, végighallgatjuk, végigélvezzük őket, de ha valaki éppen a kerten átmegy, és egy pillanatra megáll, úgy is kap valamilyen információt, úgy is kap az előadásból látható, hallható dolgot, illetve hát, hogyha már megtetszik neki, természetesen akkor maradhat a végén.
Tehát, hogyha valaki egy tárlatot tekint meg, éppen akkor szabadon módon részt vett a programokon, kell-e regisztrálni, vagy éppen van-e más módja, amivel jelezni kell, hogy részt kíván venni valaki?
A programok egy sorozat kivételével, ez a Muse Set program, amiből még két előadás lesz ezen a nyáron. Ennek a program sorozat kivételével minden programunk ingyenes, azonban a többségére regisztrálni kell, azért, hogy egyrészt pontosan fel tudjuk mérni, hogy nagyjából mekkora közönségre számíthatunk, nyilván székekkel, babzsákokkal, ülőhelyekkel várjuk az érdeklődőket. Természetesen nem gond az sem, hogyha valaki nem regisztrál, éppen erre jár, vagy csak délután látja meg, hogy este lesz valami, akkor is nyugodtan jöjjön el, részt tud rajta venni, és végig tudja élvezni a programot. Még szeptemberben is lesznek programok, talán érdemes elmondani, hogy milyen típusú programok vannak az idén-nyáron. Tehát egyrészt vannak a hajógyári koncertek a PIM-ben, ahol többségében fiatal, feltörekvő zenészek, duók elsősorban lépnek föl egy kis pódiumon. Ezek a típusú programok természetesen lesznek augusztusban is, és szeptemberben is egy-egy előadás, és egy érdekes irodalomtörténeti sorozat keretében a Csukás univerzum nyomában foglalkozás a gyanús. Csukás univerzum nyomába eredhetnek az érdeklődők. Három alkalommal Horváth Kristóf színész Bob segítségével olyan csukás műveket hallhatnak erre kíváncsi látogatók, amelyek talán annyira nem ismertek. És ezek a programok júliusban, augusztusban és szeptember elején, szeptember első két hetében még folyamatosan zajlanak. Érdemes a Facebook oldalunkon, illetve a weboldalunkon tájékozódni.
Erlic Jánost, a Petőfi Irodalmi Múzeum marketing vezetőjét hallották. Újra kiírják a Zeneakadémia rektori pályázatát, miután több szervezet is tiltakozott ellene. Részletek Varga Mónikától.
A Zeneakadémia jelenlegi rektorának, Víg Andreának mandátuma október 31-én jár le. Két 5 éves rektori ciklusa után pedig nem pályázhat újra. Az Innovációs és Kulturális Minisztérium ezért júliusban pályázatot írt ki a tisztségre. Annak feltételei ellen azonban a Zeneakadémia szinte minden oktatója, több mint 200-an tiltakoztak, de zeneszerzők és a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia vezetőségének tagjai is felemelték szavukat. A kiírás szerint a következő rektornak 5 éves, most is aktív, nemzetközileg kiemelkedő és elismert előadó művészeti tapasztalattal, nemzetközi klasszikus zenei versenyeken elnyert díjjal és nemzetközi klasszikus zenei versenyeken szerzett zsűrizési tapasztalattal kell rendelkeznie. Ez a tiltakozók szerint súlyosan diszkriminatív, elzárja a jelentkezés lehetőségétől a Zeneakadémia oktatóinak jelentős részét.
A héten a minisztérium ki fogja adni újra a pályázatot.
Csák János kulturális és innovációs miniszter az ATV Egyenes Beszéd című műsorában jelentette be, hogy miután egyeztetett a Magyar Muzsikusok Szövetségének küldöttségével, a tárca új pályázatot hirdet a Zeneakadémia rektori pozíciójára.
Kiterjesztjük nem csak az előadó művészekre, hanem az alkotó művészekre is, annak érdekében, hogy azok, akik írtak, a Jazz Szövetség, a népzenészek és mások is elindulhassanak.
Csák János ugyanakkor továbbra is olyan rektort szeretne az intézmény élére, aki állt már a Rivalda fényben.
Egy dologból nem tudunk engedni. Az, hogy ez az intézmény kerüljön abba a pozícióba, ahol nemzetközileg lennie kell. Ehhez kell egy karizmatikus vezető. Olyan, aki állt már a világ nagy színpadain. Aki tudja, hogy milyen zsűriben lenni. Aki maga a koncerttermekben, a felvételeknél lemezeket adott ki. Olyan ember kell, aki mint egy világító toronyként vonzani fogja a nemzetközi hallgatókat, a nemzetközi oktatókat.
Arra a kérdésre, hogy a Zeneakadémia rektori pályázatát Keller András hegedű művész karmesterre szabták-e, a tárcavezető nem válaszolt. A minisztert kérdezték az Erasmus és a Horizont program sorsáról is. Azt mondta, a magyar egyetemi hallgatók és oktatók nem esnek ki ezekből.
November 23-án kell dönteni az EU bizottságának, illetve a szervezetének, hogy befogadja ezeket a pályázatokat, amiket a Tempusz lefolytatott, mert mi arra számítunk, hogy meg lesz. A magyar diákoknak és kutatóknak, oktatóknak jövő június 30-ig teljesen biztosított a finanszírozás, és utánára pedig a kormány kinyitott egy programot.
Az Európai Bizottság szóvivője szerint legkésőbb szeptember 1-jéig meg kell születnie annak a magyar jogszabálynak, ami rendezi a modellváltó egyetemek összeférhetetlenségi problémáit. Az Erasmus és a Horizont programok ezen intézmények számára csak ezután folytatódhatnak. Csák János ugyanakkor azt mondta, a magyar kabinet már elküldte a vonatkozó törvénymódosítás tervezetét Brüsszelnek, ám arra nem kaptak választ. A testület szándékosan húzza az időt.
Megjelent a Magyar Konyha magazin idei balatoni gasztrokalauza, amely 300 éttermet, bisztrót, strandbüfét, köztük 60 új vendéglátóhelyet ajánl. A gasztrokalauz szerkesztőjével, Madari Orsolyával Kocsonya Zoltán beszélgetett.
A Covid mindenképpen hatással volt a balatoni gasztronómiára. Azt gondolom, hogy letisztult egy kicsit a vendéglátás, nagyon sok hely bezárt, de valójában azok, akik egy ilyen minőségi gasztronómiát visznek, ők tudták tartani a színvonalat. A
pandémia időszaka után azért jött az élelmiszerárak és a rezsiköltségek elég drasztikus emelkedése. Azt gondolnánk, hogy ez akár meg is tizedelhette a balatoni vendéglátóhelyeket, mégis most a kiadványban 60 új hely szerepel.
Igen, magasabbak lettek az árak, de hát a közértekben is magasabbak lettek az árak, és az ember azt gondolja, hogy ha 1-2000 forinttal többet fizet és jobb minőséget kap, akkor megéri jobb helyet választani a Balatonon, és azt gondolom, hogy szerencsére ezeknek a helyeknek a száma lett több a Balatonon. Tehát nyíltak olyan új kis éttermek, vendéglők, minőségi helyek, amelyeknek az ára egy kicsit magasabb, de viszont tudja az ember, hogy ott tényleg helyi alapanyagot kap, minőségi kávét, és nem úgy megy el, hogy na, már megint egy ilyen fáradt olajban sült halat ettem. Mi is ezzel próbáltunk összpontosítani, hogy olyan helyeket mutassunk be, ahol kifejezetten a helyi alapanyagok, a jó minőség és árérték arányban is jó helyeket tudunk bemutatni. Nyitottak új olyan jó minőségű halsütők, mint a Halvödör Szemesem. Nekik érdekes a szlogenjük, mert azt mondják, hogy palacsinta nem van, lángos nem volt, babujás meg nem lesz. Tehát a főszereplő a hal. Tehát sok ilyen új hely van, ami kifejezetten most nem régen nyitott, és rájött arra, hogy az igényes vendég igényli azt, hogy jó minőséget kapjon egy kicsit drágább áron.
Ez azt is jelenti egyébként, ha már a helyi alapanyagokról van szó, hogy folyamatos a vendéglátóhelyek, büfék kapcsolata a helyi termelőkkel, mert hát többször beszélgettünk már arról, hogy ott van például a vászói sajt, ami már régóta hírnévvel bír itt a régióból, de hát ott van a keszthelyi tokhal, vagy a többször emlegetett zselici vathús, de hogy ezek a helyi alapanyagok is egyre inkább előtérbe kerülnek, és a helyi termelők kapcsolatai is folyamatosak, és megvannak, talán erősödnek is a vendéglátóhelyekkel?
Szerencsére valóban kialakult a kapcsolat a termelők és a éttermek vendéglátósok között. Pontosan ezek az alapanyagok a legjellemzőbbek, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb változás az elmúlt 10 évben a balatoni gasztronómiában, hogy most már kiírják a terméknek a nevét is. Pontosan így szerepelnek már, hogy keszthelyi tokhal, vagy pedig nem sajt, hanem a vászói sajt. Ez egy nagyon nagy öröm, mert hogy éppen ezért nagyon sok termelő most már kifejezetten készterméket készít, nem csak egyszerű sajtokat, hanem már sokszor a vendéglősök megbízásából készíti. Ilyen például a kis tücsöknek az olajos pontja, amelyet kifejezetten neki készítenek, egy olajban elkészült marinált ponty.
Madari Orsolyát, a balatoni gasztrokalauz szerkesztőjét hallották. Jelentős érdeklődés mellett zajlik a Magyar Művészeti Akadémia által a Magyar Építészeti Múzeum és Műemlékvédelmi Dokumentációs Központ új épület együttesének tervezésére kiírt nemzetközi tervpályázat. A részletekről Rozgonyi Ádám kérdezte Turi Attila, Kossuth és Ybl Miklós díjas építészt, az MMA alelnökét.
Ez egy kétfordulós és meghívásos pályázat, ami ritka Magyarországon. Ezt részben azért írtuk így ki, hogy bizonyos előfeltételeknek feleljenek meg a jelentkezők. Tehát legyen valamennyi tapasztalat, valamennyi referencia mögöttük. Ezt meghatároztuk 5000 négyzetméter középület és valamennyire műemléki környezetben lévő tervezési tapasztalatot is kértünk. 40-en jelentkeztek, és ebből egy jelentkezőnek nem volt megfelelő az anyaga, a 39 jelentkezőt tovább engedtük a pályázat első fordulójába, mivel ez egy nagy létesítmény, tehát komoly nagy létesítmény, ezért az európai szabályoknak megfelelően ez egy nyílt európai pályázat, van külföldi jelentkező is. A pályázóknak most első fordulóban egy egyszerűsített tervet kell készíteniük, amely ennek a építészeti múzeum és központnak az alapkoncepcióját vázolja föl. Ez a bizonyos építészeti központ és múzeum a Liget Fasor és a Bajza utca sarkán található volt BM kórház területén létesül. ahol már egy kicsi egységét, az úgynevezett Walter Hozsignalát a tavalyi évben már átadta a Művészeti Akadémia, és most a meglévő két volt szanatórium épület összekötésével egy új épületszárnyal szeretnénk kialakítani ezt az építészeti múzeumot.
Mi van még hátra a pályázatban, tehát hogyan folytatódik, mi következik most, még ez is fontos lehet?
Tehát most ez az úgynevezett első forduló, itt két tablót és egy rövid műszaki leírást kell adnia a pályázóknak. Ezen a két tablón kell bemutatni a leendő építészeti múzeumnak a koncepcióját, mely a kiírásban pontosan meghatározott paraméterekkel, négyzetméterekkel és funkciókkal rendelkezik. Ezután a bíráló bizottság a pályaműveket áttekinti, és maximum 12 pályaművet enged tovább a következő fordulóba, ahol már részletesebben kell kidolgozni a javaslatot, és ez alapján születik majd meg a döntés. A második forduló eredménye, illetve az eredmény hirdetése az 2023. december első felében várható.
Túri Attila, Kossuth és Ybl Miklós díjas építészt, a Magyar Művészeti Akadémia alelnökét hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból válogattunk, a kulturális rovat vezetője Kocsonya Zoltán, a felelős szerkesztő Szatmári Katalin és a szerkesztő Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok.
A kulturális perceket hallották.